Újabb lakókat kellett kitelepíteni a belvíz miatt, már 140 ezer hektár van víz alatt. Mladic rejtély. A szerb hatóságok szerint elfogták, de Hágában nem érkezett meg a háborús bűnökkel vádolt tábornok. Politika vagy terrorizmus? A kormány alakításra felkért Hamas koalíciót kötne a Fatah-hal. Több mint 50-en jelentkeztek a Földért életjáradékot programra Tolna megyében. 60 év felettiek adhatják el területeiket. Jó napot kívánok! Az éjszaka újabb családokat telepítettek ki a belvíz által veszélyeztetett területekről. Az országban már 78 ember kellett elhagyja otthonát. Továbbra is Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye, ezen belül is Mikepércs, Hajdú-Hatház és Karcag a legveszélyeztetettebb körzet. Jelenleg 140 ezer hektár van víz alatt.
Omlik fel az egész. Hiába csinálunk bármit a világot. Annyira tele van vízzel minden. Nem lehet elviselni.
A mikepércsi Tóth család udvarából péntek óta szivattyúzzák a vizet, eddig eredménytelenül. A belvíz kimosta a derítőgödröt, és használhatatlanná tette a kazánt is.
Fürdőszobát nem igazán tudunk használni, lavorba mosdunk, csak pici vízzel, egy-két liter vízzel.
A Hajdú-Bihar megyei településen 100 lakóházat, az ingatlanok 60%-át veszélyezteti a belvíz. Mikepércsen gondot okoz, hogy sok esetben csak több száz méter hosszú csöveken vagy szippantó autóval tudják a vizet elszállítani. A gyors levezetés érdekében a régi csatornarendszert is kimélyítették. Ennek ellenére szombat óta alig csökkent az elárasztott utcák száma.
Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy alul maradunk, ugyanis ahogy eredményt érünk el valahol, jön egy kis eső, és abban a pillanatban ugyanott tart ismét a település, ahol a védekezés megkezdésekor tartott.
Közben Hajdú-Hatházon normalizálódott a helyzet, és kedd este óta már csak elsőfokú belvízvédelmi készültség van érvényben. A városban a fertőtlenítést csak akkor tudják elkezdeni, ha valamennyire felszárad a talaj.
Már nem csak a házakat, hanem a temetőket is veszélyezteti a belvíz Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Több településen betiltották a temetéseket a magas talajvíz miatt. Akik mégis ragaszkodnak a hagyományos gyászszertartáshoz, azoknak egy másik városban kell eltemetniük hozzátartozójukat.
Több településen már egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lehet koporsós temetést tartani. Jászladányon, Jászdózsán, Karcagon, Kunhegyesen, Törökszent Miklóson, Mezőtúron már csak hamvasztást vállalnak. A jászság legnagyobb részén pedig csak bizonyos parcellákon engedélyezik a hagyományos gyászszertartást. Törökszent Miklós már tavaly nyár óta küzd a magas talajvízzel. Náluk azóta nem lehet földbe temetni.
A talajvíz bizonyos területeinket már teljesen elöntötte, úgyhogy a 160 centis kormány rendeletnek sem tudunk megfelelni, amely még rátemetést engedélyezne, hiszen a itt lévő régi temetői kutakból a talajvíz visszafelé folyik jelenleg is.
A temetőket az ANTS szakemberei járják. Ők döntik el a temetkezési jogszabály alapján, melyik sírkert alkalmas és melyik nem a koporsós temetésekre.
A talajszinttől 2,5 méternél, hogyha magasabbra emelkedik a talajvízszint, akkor a koporsós temetést, a hagyományos koporsós temetést szüneteltetni kell.
A Törökszent Miklósi temetőben már eddig is több tízmilliós kárt okozott a magas talajvíz, nem beszélve az erkölcsi veszteségről. Éves szinten csak a városban 150 ember családját érinti ez a probléma, a megyében pedig még ennél is jóval többet.
Sok fejlesztéssel sok munkahelyet teremteni, ez a cél, mondta a miniszterelnök programismertető körútjának első budaörsi állomásán. Gyurcsány Ferenc ellátogatott az önkormányzati építésű, de orvosok által fenntartott egészségügyi központba. A kormányfő szerint ez az a hely, ahol nem hiányt halmoznak fel, hanem fejlesztenek, és ugyanannyi TB támogatásból jobb minőségű szolgáltatást adnak. A budaörsi egészségügyi központban járóbetegellátás és egynapos sebészet is működik. A pedofíliával gyanúsított SZDSZ-es politikus 10-12 nappal ezelőtt családi okokra hivatkozva visszalépett a jelöltségtől, mondta a pártelnöke a Magyar Televízió reggeli műsorában. Kunce Gábor hozzátette, hogy a volt siófoki képviselőjelölt párttagságát tegnap felfüggesztették. Ha bizonyítást nyer a vád, kizárják a pártból. Kunce Gábor közölte, hogy a pedofíliát a legaljasabb bűncselekménynek tartja. Az oktatási infrastruktúra fejlesztésén múlik a magyar oktatás színvonalának emelése, jelentette ki az MSZP elnöke. Hiller István azt mondta, hogy az MSZP az Új Magyarország programban 1000 általános iskolát újítana fel a következő években, és 300-at átépítene. A hátrányos helyzetű kistérségekben dolgozó pedagógusokat pedig pótlékkal jutalmaznák. Hozzátette, a felsőoktatásban a természettudományos, a műszaki, az informatikai és a nyelvtanári képzésekben terveznek kiemelt programokat. A Fidesz benyújtotta az országgyűlésnek az Otthonteremtés Plusz elnevezésű indítványát. Szijjártó Péter elmondta, a javaslat szerint a szociális célú lakásépítések és lakásfelújítások áfáját 20-ról 5%-ra csökkentenék. A párt szóvivője hozzátette, úgy látják, hogy a szocialista kormány szétverte a lakástámogatások rendszerét, és 2005-ben már 90 ezerrel kevesebb államilag támogatott lakáshitelt tudnak igénybe venni Magyarországon. Újabb adatlopási ügy. Az MDFS Csapódi Miklós azt állítja, hogy a Fidesz törvénytelenül jutott a Budapest 15. választókerületében élő MDF tagok címeihez. A politikus szerint ezt bizonyítja az a két levél, amelyet egy borítékban postán kapott. Az egyikben a fideszes jelölt arra buzdítja az MDF tagokat, hogy ne a Demokrata Fórum jelöltjét támogassák, mert akkor nem a jobb oldal nyer a választásokon. A másik levélben az MDF korábbi kerületi elnöke, most a Nemzeti Fórum szervezője küldött hasonló tartalmú üzenetet. Csapódi Miklós az adatvédelmi biztoshoz és az illetékes választási bizottsághoz fordul jogorvoslatért, de nem zárta ki, hogy feljelentést tesz a rendőrségen. Az ügyészségi határozat ellenére még mindig bontják a Hild házat. A fővárosi Király utcai ingatlan lebontása ellen civil szervezetek tiltakoznak. Korábban Bozóki András kulturális miniszter is kérte a kerületi polgármestert, hogy fejezzék be a Hild József által 1844-ben tervezett épület bontását, de tovább dolgoztak. A fővárosi ügyészség tegnap délután hozta meg kötelező jellegű döntését. A híradó úgy tudja, hogy reggel mégis folytatták a bontást. Ma van a bűncselekmények áldozatainak napja. Ebből az alkalomból jogi és igazságosság, jogegyenlőség címmel tematikus hét indul a Magyar Televízióban. Több műsorban is foglalkozunk azzal, hogyan lehet segíteni a bűncselekmények áldozatainak és hozzátartozóinak. Magyarországon évente 230 ezeren válnak áldozattá, közvetlen környezetükkel együtt azonban akár 500 000 ember életét is megkeseríthetik a bűncselekmények. Itthon január óta működik az áldozatsegítő szolgálat, amely anyagi és jogi segítséget nyújt a rászorulóknak. Két tizenéves gyanúsít a rendőrség a múlt heti keleti pályaudvari bombafenyegetésekkel. A 15 és a 16 éves fiú ellen eljárás indult. Mindketten egy mobiltelefonról hívták a 112-es segélyhívószámot. A Dunaújváros és a Tápiószecsői fiúk szabadlábon védekezhetnek. A rendőrség költségeit az elkövetők családjának kell kifizetni. A fenyegetés 16 vonatot és 5000 utast érintett. Valószínűleg a MÁV is kiszámlázza a gyanúsítottaknak a csaknem 1 millió 250 ezer forintos plusz kiadását. Az utasok esetleges kárigényeire is számíthatnak az elkövetők. Még mindig nem tudtak elindulni a sűrű köd miatt a hegyi mentők, azért a 4 magyar ballangászért, akiknek tegnap meghalt 2 társuk a lavina miatt. A 10 fős csoport Észak-Olaszországban a Julia Alpokban barlangászott. 3 hamarabb hazaindultak, őket elsodorta egy lavina. Egyikük túlélte a balesetet. Közben tegnap újabb 3 barlangász indult útnak, akik várhatóan ma érkeznek haza Magyarországra. A barlangban még összesen 4 maradtak, ők semmiről sem tudnak. Eredetileg azt tervezték, hogy csak a hétvégén indulnak haza, de a hegyi mentők értük mentek a lavina veszély miatt.
Az az időtől függ, hogy mikor nyílik ki egy fél órára, egy 10 percre, hogy látható legyen, mert a helikopter nem tud vakon repülni, akkor fogunk tudni lemenni a barlangba, kiépítjük a telefonvezetéket, és kész, megvárjuk őket este a bivak helyen, a barlangban, bent a bivak helyen, mert biztos, hogy ők a barlangban szanaszét vannak.
A szerb sajtó szerint elfogták, Hágába viszont nem érkezett meg Ratko Mladic. Egy holland városban működő nemzetközi törvényszék főügyésze azt is kétségbe vonta, hogy indult-e akció a délszláv háborús bűnökért körözött Mladic kézre kerítésére. Az elfogás hírét hivatalosan cáfolták Belgrádban is. Európai integrációs céljai miatt Szerbiának komoly érdeke, hogy mielőbb előkerüljön Mladic.
Néhány szerbiai újságban már arról szólnak a hírek, hogy elfogták a 90-es évek délszláv háborúinak egyik szerb parancsnokát, az 1995 óta keresett Ratko Mladicot. A napilapok úgy tudják, hogy a hatóságok tárgyalnak vele, és a tábornok hamarosan a hágai nemzetközi törvényszék börtönébe kerül. A vádak között szerepel népirtás, emberiség elleni bűntény és a háborús jogok megsértése. Mladic részt vett Szarajevó ostromában, amelyben 10 000-en haltak meg, és köze volt a szrebrenicai népirtáshoz is. Úgy tűnik, a szerb kormány most valóban elszánta magát a szerb esetleg boszniai területen bujkáló tábornok felkutatására. Leginkább azért, mert nem csak Szerbia euróatlanti integrációja függ ettől, de szerb szempontból Koszovó jövőjének rendezését is kedvezően befolyásolhatja, ha a hágai bíróság elé kerül. Amennyiben Mladic néhány napon belül nem adja fel magát önként, megindulhat a szerb belügyesek kommandós akciója.
Mahmoud Abbas palesztin elnök felkérte a Hamas miniszterelnök jelöltjét, Ismail Haniyét az új palesztin kormány megalakítására. Az elnök ugyanakkor levélben szólította fel a radikális szervezetet arra, hogy ismerje el a korábban megkötött izraeli-palesztin megállapodásokat. A Hamas vezetősége azt ígérte, hogy megfontolja a kérést. Közben már arról is egyeztetnek, hogy az eddig hatalmon lévő Fatah is legyen a kormánykoalíció tagja.
A Hamas először indult parlamenti választáson és elsöprő többséggel meg is nyerte a január végi voksolást. Az új törvényhozás szombaton tartotta alakuló ülését élő videó kapcsolattal. Izrael ugyanis nem engedélyezi a gázai képviselőknek, hogy belépjenek Cisjordániába. Ramallah és Gáza városa között nincsen szabad átjárás, ezért párhuzamosan mindkét helyen működik parlament.
Nemrég kezdték el újjáépíteni a palesztin törvényhozás gázai épületét, még a Fatah tervei alapján. Akkor még senki sem sejtette, hogy mire a munkálatok befejeződnek, már a Hamas képviselői foglalják el a legtöbb széket.
Hogy a Hamas mit akar, illetve mit tud kezdeni parlamenti többségével, az kiderül a következő 5 hét alatt. Ennyi időn belül kell megalakítani az új kormányt és elfogadtatni a törvényhozással. A Hamas vezetés a napokban ismét kijelentette, hogy kész koalícióra lépni a Fatahhal. Egyrészt azért, mert a palesztin politikát évtizedek óta irányító párt még mindig jelentős befolyással bír, másrészt a Hamasnak nincsen semmilyen kormányzási tapasztalata. A koalíciós kormányzás támogatja a Hamas legendás alapítóatyának, a 2 éve meggyilkolt Yasin Sheikhnek a fia is. Szerinte a kormányban minden pártnak részt kellene vennie, mert csak így érvényesülhet a nép akarata. Az Al-Aqsa mártírjainak brigádjai, a Fatah fegyveres szárnya azonban ellenzi a koalíciót.
Elutasítjuk a részvételt a Hamas vezette kormányban. A Fatahnak most ellenzéki szerepet kell vállalnia először a palesztinok történetében.
Pedig a nyugati országok könnyebben elfogadnák az új kormányt, ha a Fatah részt venne benne. Izrael és az Egyesült Államok a pénzügyi támogatások megvonásával próbálják elszigetelni a kormányt. Arra számítva, hogy a romló életszínvonal miatt a palesztinok új választásokat követelnek majd. Az Európai Unió egyelőre folytatja a segélyek folyósítását, és a kormányprogram ismeretében dönt a további támogatásokról.
Tüntetések kezdődtek az iraki Szamarrában az egyik síita szenthely felrobbantása miatt. A bagdadi kormányfő 3 napos gyászt rendelt el. Az ismeretlen támadók célpontja 2 imám szentélye volt. A detonációk miatt részben beomlott a mecset kupolája. Az iraki és az amerikai katonák lezárták a szentély körzetét, a síiták egyik fontos zarándokhelyét, és átkutatják a környező épületeket. Az Egyesült Államoknak egyre inkább az alternatív energiaforrások felé kell fordulniuk a hagyományos kőolaj felhasználása mellett. Ennek érdekében az amerikai elnök 2 napos körútra indult. A Nemzeti Megújuló Energia Laboratóriumnak pedig 5 millió dolláros gyors segélyt utalt át a minisztérium.
Bush elnök múlt hónapban megtartott évértékelő beszédében energetikai stratégiaváltást jelentett be.
felszólította az Egyesült Államokat, hogy használjanak kevesebb Közel-Keletről származó olajat, és fejleszték a szél- és napenergia, valamint a biomassa felhasználását. Ezt támogatja az elnök kétnapos körútja Wisconsin, Michigan és Colorado államban. George Bush azt javasolja, hogy dollármilliókkal többet költsenek a megújuló energia felhasználására. Demokrata jogalkotók és környezetvédők viszont megkérdőjelezték a kormány elkötelezettségét, mert eközben a Nemzeti Megújuló Energia Laboratóriumban munkahelyek szűntek meg. Hogy a kolorádói labor folytatni tudja kutatómunkáját, az energetikai minisztérium 5 millió dollárt utalt át. Így a költségvetési megszorítások miatt leépített emberek visszakaphatják munkahelyüket.
A kérdés az, hogy a jó szándék találkozik-e a pénzügyi lehetőségekkel. Azt üzenem az itt dolgozóknak, hogy fontosnak tartjuk munkájukat. Elvárjuk, hogy folytassák ezt, és ebben segíteni is akarjuk őket.
Bush elnök a 2007-es költségvetésre 78%-kal többet irányoz elő a napenergia, 65%-kal többet a biomassa, és 42%-kal többet a hidrogén kutatásokra.
Több mint 50 idős ember jelentkezett a Földért életjáradékot programra Tolna megyében. Ezúttal a 60 év felettiek ajánlhatják fel földjeiket az államnak. Cserébe havonta kapnak pénzt a terület méretétől függően.
Fáncsi Géza idén lett 60 éves, 6 hektár földje van. Művelni nem tudja, ráadásul a nyugdíját is kevesli, ezért hozta be a papírokat a földhivatalba. Úgy döntött, eladja a földjét az államnak.
Tehát ahhoz, hogy én a további a rendszeres jövedelemhez jussak, kocsi használat céljából egyéb, ahhoz feltétlenül egy egyéb jövedelemre volna szükségem, amit ugyanúgy, mint a nyugdíjat rendszeresen kapok.
Rajta kívül eddig még 58-an választották földjük helyett az életjáradékot. A földnek legalább egy, legfeljebb 20 hektárosnak kell lennie külterülete. A többi érintett ez év április 8-áig adhatja le a papírokat a megyei földhivatalban.
Ezen kívül 65 érték mellett még szükség az, hogy az ingatlan nyilvántartásba legalább már 3 éve be legyen jegyezve a tulajdonjoga.
Páncsi Géza egy bonyolult számítás eredményeként 60 ezer forintot kap havonta élete végéig. Ennyit ér a 6 hektárja.
A kemoterápia visszaállítását kérik a siófoki betegek. Egy tavaly évvégi rendelet miatt a kezeléseket Kaposváron végzik. A betegek főleg arra panaszkodnak, hogy a kemoterápia után rosszul vannak, és így kell órákat zögykölődniük buszon vagy vonaton.
Túrós Istvánét 8 évvel ezelőtt támadta meg a kór. A fejében és a mellében találtak daganatot. Évekig járt kemoterápiára. Először Budapesten, majd Siófokon kezelték. Ő levelet is írt a szaktárcához, hogy állítsák vissza a kemoterápiás kezelést Siófokra.
Tisztában van vele az az ember, aki még nem volt ebbe, hogy milyen torturával jár egy kemoterápiás kezelés, hogy hánynak, hogy hasmenésük van, hogy rosszul vannak, hogy megkopaszodnak, közben hullik a hajuk. És ezt tömegbe kell csinálni.
Buszon, vonaton úgy, hogy 4-8 órát utaznak a betegek, ez megalázó, mondja Túrósné. Mindemellett az orvosok is tiltakoznak a rendelet ellen. Szerintük ez szakmai visszalépést jelent.
Ha az ember gyakorlatban nem végez kezeléseket, akkor előbb-utóbb azért a hátsó vírusokba el szoktak tűnni ezek a dolgok, amit egyébként minden nap csináltunk. Meg hát azért egy tényleges, aktív mindennapok után ez a csak gondozás az azért mindenképpen szakmailag visszaesést jelent.
Siófokon évente 200-250 daganatos beteget kezeltek. Most nekik Kaposvárra kell utazniuk. Ám a szakemberek attól tartanak, hogy a hosszadalmas, fárasztó utazás miatt sokan inkább el sem mennek a terápiára.
Rendőrkézen a fatolvajok. Egy háromtagú banda már hosszabb ideje garázdálkodott a Vas megyei Hosszú Pereszteg és Szajk környékén. Az erdőkárosítókat a körzeti megbízott segítségével sikerült elfogni.
Február 12-én vasárnap riasztották a Hosszú Peresztegi körzeti megbízottat a helyiek, hogy ismét fatolvajok garázdálkodnak az erdőben, két kis teherautóba rakják a kivágott fákat. A törzszászlós azonnal a bűnözők nyomába eredt, ekkor már a sárvári rendőrök is segítettek az üldözésben.
Végül is az egyiket sikerült elfogni még Vas megye határán belül, A másik gépkocsit pedig csak nem Zalaegerszegig üldözték. Mind a gépkocsi ölfával volt teleragva, és a kárérték itt is mindegy 5000 forint volt. Az elfogott személyek, három fő volt egyébként, valamennyien büntetett előjártják, és mindegy 4,5 millió forint értékben loptak ilyen módszerrel fát a Vas megyei erdészet területéről.
A rátermett körzeti megbízottat a szombathelyi erdészeti RT jutalomban részesítette. Az elszaporodott falopások visszaszorítása érdekében hetente több alkalommal együtt járőröznek a sárvári rendőrök az erdészekkel.
Uniós és kulturális hírek következnek. Nézzünk egy-egy témát röviden. Fókuszban Weybridge, a brit állatorvosi laboratóriumban végzik a madárinfluenza végső azonosítását. Ismét terítéken Ciprus egyesítése, most a ciprusi görög elnök javasolja a nemzetközi tárgyalások felújítását. Újabb roma festőmunkája a Nemzeti Galériában. Szent András István indiai utazás című képét fogadták be. Számos uniós tagállam figyelme szegeződik az angliai Weybridge mellett működő állatorvosi járványtani kutató laboratóriumra. Az 1917 óta működő intézményben azonosítják az emberre is veszélyes H5N1-es madárinfluenza vírust az európai országokból érkező minták alapján. Két évtizede a kergemarhakort is itt kutatták.
Az unió területén elhullott szárnyasok tetemeiből elkülönített madárinfluenza kórokozókat a Weybridge-i központba küldik. Az Európai Unió által elismert laboratóriumban zajlik a minták végső hitelesítése. Eldöntik azt, hogy az emberre is veszélyes H5N1 vírusról van-e szó. A Weybridge-i laboratóriumot 112 éve alapították. A hivatalosan állatorvosi laboratóriumi szolgálatnak nevezett intézmény létrehozására a brit mezőgazdasági, halászati és élelmezési minisztérium adott megbízást 1894-ben. A szolgálat 1917-ben nyitotta meg a központi állatorvosi laboratóriumát a dél-kelet-angliai Weybridge városka közelében. Utóbb maga a laboratórium is egyszerűen csak Weybridge néven vált világszerte ismerté. 1922-ben létrejött Anglia és Wales területén az állatorvosi vizsgálatok központjainak hálózata. Ez azóta is jelentős mértékben hozzájárul az állatbetegségek megfigyeléséhez. A figyelőhálózat által felismert eseteket Weybridge-ben, a központi állatorvosi laboratóriumban vizsgálják ki, és a későbbi kutatásokat is itt végzik el. Ma is számos fertőző és nem fertőző betegséggel kapcsolatban folytatnak kutatásokat Weybridge-ben. A madárinfluenza előtt a közönségesen csak kergemarhakorként ismert szivacsos agysorvadás, a BSE-kór adta a legtöbb munkát a labor dolgozóinak. A BSE 1986-os felfedezése óta zajlik ott az a kutatóprogram, amely a betegség klinikai jeleit, diagnosztizálásának módszereit, kórtanát, kórfejlődését, járványtanát és a kórokozó háziállatok között való terjedésének jellemzőit vizsgálja.
A ciprusi görög elnök a héten találkozik Kofi Annan ENSZ főtitkárral, hogy a Szigetország kettéosztottságának megszüntetéséről tárgyaljanak. A világszervezet évek óta közvetít a felek között. Az egyesítés Törökország érdeke is, mert a ciprusi görög kormány megakadályozhatja az ország uniós csatlakozását. A ciprusi görögök két éve népszavazáson utasították el az ENSZ rendezési tervét. Az Európai Unió osztrák elnöksége a török külügyminisztert kérte fel, hogy közvetítsen a Mohamed karikatúrák miatt kirobbant botrányban az unió és a muszlim országok között. Abdullah Gült meghívták a március 11-i uniós külügyminiszteri tanácskozásra Salzburgba. Ennek fő témája a gúnyrajzok miatti válság rendezése. Törökország nem először közvetít a muszlim világ és az Európai Unió között. Ankarába hamarosan fogadják a palesztin választásokon győztes Hamaszt. Az unió nem tárgyal közvetlenül a mozgalommal, mert terrorista szervezetnek tartja. Most kulturális hírekkel folytatjuk. Újabb roma festőművész alkotása került a Nemzeti Galéria gyűjteményébe. Szent András István indiai utazás című munkáját Bozóki András ajándékozta az intézménynek a novemberi Befogadó Európa című konferencián.
Szent Andrási István 1957 nyarán született Budapesten. Állami gondozottként nőtt fel. Sokáig verseket írt, festeni csak véletlenül kezdett. Ma a már jó néhány díjat elnyert művész munkáit zaklatott, drámai hangvételű kompozíciók jellemzik. Olajképein a cigányság ősi, balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg.
Nálunk a műtárgyak nyilvántartása az a szerző szerint történik, és az ajándékozó, a donátor szerint történik. Semmilyen más jellegű dolog nem számít a nyilvántartásba, ugyanakkor más összefüggésben nagyon fontos dolog az, hogy a Szent András István festőművész úr egy roma származású festő, mert ez más összefüggésben nagyon fontos tényeket tud dokumentálni. De nekünk nem ezért fontos, nekünk azért fontos, mert jó a kép.
Az Indiai utazás című festményen egy nép keresi gyökereit. Az elefánt mellett szembetűnő a magyarországi cigányság jelképe, a ló, de legalább ennyire hangsúlyos a bohóc jelenléte. A festő szerint a bohócok okosak és nélkülözhetetlenek, hiszen nem csak önmagukon tudnak nevetni, hanem az egész emberiséget képesek szembesíteni.
Ezt tudta egy-két nagy raj, például Chaplin, és sorolhatnék még egy-két hatalmas nagy klont, ugye bohóc embert, aki történelmi időszakokat nevetetett meg akkor, amikor gázkamrák épültek fel. És az emberi ostobaság, az emberi gyűlölködéstől kezdve, ezek nagyon rajmanosok, nagyon ritka dolgok, útmutatók, mindig nem véletlenül ő vezeti ezt a csapatot. Csak egyetlen egy nagy hibát ne tévesszünk el, hogy a hülyékkel összetévesszük őket.
Szent Andrási István Péli Tamástól tanult festeni. Ő mutatta meg számára a cigány kultúrát és saját cigány identitását is. A mester igaz barátja is volt.
Csárdás királynő rendhagyó módon. A győri Vaskakas Báb Színházban bemutatták a felnőtteknek szóló báb operettet. Kálmán Imre darabját őszig játssza a társulat.
A Csárdás királynőt ezúttal egy bolgár művészházas pár rendezte Győrben. Választásuk azért esett éppen erre a darabra, mert talán ez a világ legnépszerűbb operettje.
A mostani darabbal egy tipikus operett paródiát szerettünk volna színre vinni. A célunk az volt, hogy a bábok segítségével humorosan ábrázoljuk az operettek túlcukrozott, gicses világát, ugyanakkor felidézzük Kálmán Imre fantasztikus muzsikáját és azt a hatást, amelyet ezek a dallamok a mai napig gyakorolnak a közönségre.
Úgy halad az előadás, hogy az elején sokkal erősebb a humor és az irónia, és egyre inkább egy ilyen szeretnivaló, kedvességgel ábrázolt, szerencsétlen, sorsú, egymásra találó szerelmesek és az ő nehézségeik. Tehát azt gondolom, hogy ezen sírni és nevetni is nagyon lehet.
Volt ez is, és az is a Csárdás királynő keresztmetszetét adó, majd egy órás előadásban. A végső finálé után a premier közönsége lelkesen ünnepelt és énekelt együtt a művészekkel.
Most a híradó kiemelt témái jönnek még egyszer röviden az időjárás jelentés előtt. Újabb lakókat kellett kitelepíteni a belvíz miatt. Már 140 ezer hektár van víz alatt. Mladic rejtély. A szerb hatóságok szerint elfogták, de Hágában nem érkezett meg a háborús bűnökkel vádolt tábornok. Politika vagy terrorizmus? A kormányalakításra felkért Hamász koalíciót kötne a Fatah-hal. Több mint 50-en jelentkeztek a Földért életjáradékot programra Tolna megyében. 60 év felettiek adhatják el területeiket. Nézzük röviden, milyen időre számíthatunk. Erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső. A hőmérséklet kora délután 5 és 10, késő este 0 és plusz 5 fok között alakul. Most sporthírek következnek, majd körzeti híradó és Kárpáti krónika. Híradó legközelebb délután 4-kor lesz. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Téli olimpia a Magyar Televízió képernyőjén. Ma délután 14 órától a sífutással kezdjük a közvetítést az M1-en. Majd az M2-n 16 órától a snowboardosok és az alpesi sí női szlalomversenyét láthatják. 17 óra 45 perckor a szlalomverseny közvetítése az M1-en folytatódik, ahol a napi összefoglalóval is jelentkezünk. 20 órától és 22 óra 45 perctől a Jégkorong negyed döntőké a főszerep a Magyar Televízió műsorán.
Menjünk el vásárolni? Már vagy 1000 éve nem volt.
Mindketten zérón vagyunk.
Ha? Micsodán?
Zéró, leégve, szleng.
Ó, oh, Jézus, már szlengben beszélsz.
Mióta vagytok itt?
Másfél órája.
És a szacsrók?
Csak kirakatokat nézünk.
4 koktélruhát vett nekem 2 estét, és ha nem tévedek, 8 kötény.
Vett egy esküvői ruhát is, amit nem figyeltél.
Ne vidd túlzásba a vásárlás, nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni.
Miért ne vigyem túlzásba? Folyton ezt csinálom, legalábbis Isád szerint. Ő nem fogja vissza magát, van egy teljesen új élete neki. Ott van Penny Lillott, ott van Dugó, ott van a bajusz.
Szívek szállodája az M1-en.
Ha valaki tudja, hogy bánjon veled, azért kiteszed a szívedet is.
Két barát, két külön élet.
Mit gondolsz, illik hozzám?
Na, nehogy illik. Az egyik mindent tud a másikról, a másik hiába szeretne közelebb kerülni lakótársához.
Mi az, lógsz valakinek?
Nem lógok sem.
Hát akkor?
Abba hagynád a faggatózást.
Mert vannak titkok, amelyeknek sosem szabad kiderülniük.
Most hova rohansz?
Két barát. Vasárnap az M1 késő esti műsorán.
Megérkezett az első 4 összetevős gépi mosogatószer tabletta, az új Calgonic Powerball 4:1. Mosogatószer, só és öblítő funkció egyetlen tablettában az új üvegkorrózió elleni védelemmel, hogy poharai minél hosszabb ideig őrizhessék meg szépségüket és csillogásukat. Új Calgonic 4:1. Tökéletes tisztaság, káprázatos ragyogás. Calgonic 4:1. 10 power funkcióval, melyek nélkül nem lehet tökéletes a mosogatás. Calgonic 4:1. 10 power funkcióval a ragyogó eredményért.
A Hír Györök járadék bemutatja a 65 év feletti budapesti vagy Pest megyei ingatlanán rendelkező nyugdíjasoknak.
Hűha! De szép! És még ezeket is befizette?
Mióta Hildes vagyok, ez természetes.
Hogy jusson mindig, amire kell. Saját otthonában, boldogságban, biztonságban. 887-56-00.
Több mint testőr.
Az ötös lottó eheti főnyereménye 1 milliárd forint, a hatos lottó főnyereménye 750 millió forint.
Mennyi?
1 milliárd forint és 750 millió forint.
Bármikor bejöhet.